Ön a MedIT Podcast műsorát hallgatja. MedIT. A digitális egészségügyről közérthetően.
Szeretettel köszöntöm a MedIT Podcast hallgatóit. Mai műsorunk történetének 6. adásában vendégünk dr. Lőrinc Balázs Bendegúz, akivel robotműtétekről, sebészrobotokról, pontosabban a Da Vinci robot sebészeti rendszerről fogunk beszélgetni. Köszönöm, Balázs, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Én Csepeli Sára vagyok, a mai beszélgetés házigazdája. Vendégem Frankfurtból csatlakozik az interjúhoz, így a beszélgetésünk online formában fog megvalósulni. Először szeretném bemutatni a vendégemet. Dr. Lőrinc Balázs Bendegúz a Pécsi Tudományegyetemen végzett általános orvosként 2001-ben. A Bergeni Egyetemi Klinikán Norvégiában vált fülorgégész szakorvossá, ahol 2007-ben kezdett fejnyaki tumor, valamint pajzsmirigy műtéteket végezni. 2008 és 2010 között Ausztráliában, Brisbane-ben és Sydney-ben dolgozott clinical fellowként, ahol tovább bővítette tudását a fejnyaktumor és rekonstrukciós sebészetről. 2010-től 2017-ig a Hamburgi Egyetem részlegvezető fejnyaki sebész főorvosa volt az egyetem fülorgégészeti klinikáján. 2014-ben PhD fokozatot szerzett, 2015-ben habilitált, majd 2016-tól máig a Hamburgi Egyetem docense. Emellett a Semmelweis Egyetem vendégprofesszora és a Pécsi Tudományegyetem címzetes professzora 2017 óta. Kiemelt szakterülete a fejnyaki tumorok és helyreállító plasztikai műtétek, a nyál- és pajzsmirigy műtétek, valamint a fejnyaki robotsebészet. Utóbbival az Ausztráliában töltött ideje alatt kezdett el foglalkozni, és azóta a fülorgégészeti robotsebészet egyik legtapasztaltabb és legtöbbet publikált szakértőjévé vált Európában. Rendszeres meghívott előadója hazai és külföldi konferenciáknak, valamint a fejnyaki robotsebészet egész Európára akkreditált oktatója is. 2018 óta osztályvezető főorvosa a frankfurti Agaplasion Marcus és Bethanien kórházak általa alapított onkológiai, rekonstrukciós, endokrin és robotasszisztált fejnyaksebészeti klinikájának. Orvos feleségével és 4 gyermekükkel él Frankfurtban. Először azt szeretném kérdezni, Balázs, hogy amint említettem, Ausztráliában kezdett el robotsebészettel foglalkozni. Hogy került kapcsolatba ezzel a műfajjal?
Köszönöm szépen a kérdést, meg a meghívást. Ez úgy kezdődött, hogy 2008-tól 10-ig voltam fellow Ausztráliába. Az első a Brisbane, második a Sydney, és akkor 2009-ben hagyta jóvá az FDA, ez a Food and Drug Administration, az amerikai hatóság, a Da Vinci robotot a fejnyaki sebészeti eljárásokra. Na most ez azért fontos hangsúlyozni, mert urológiára, meg nőgyógyászatra már sokkal korábban jóvá hagyta. Tehát Da Vinci az van a 2000-es évek elejétől kezdve, tehát különböző generációk vannak, ez olyan, mint egy autónál, mint most Golf 8-as van most, és ez még Golf 2-es volt, vagy 3-as. A 2000-es évek elejétől volt urológiai, szívsebészeti és nőgyógyászati engedély, illetve alkalmazás, és a fejnyak az 2009-ben jött be, mint engedélyezett és rutinszerűen elvégezhető beavatkozási csoport. 2009-ben, mihelyt az FDA ezt megengedte, ugye ez nyilván csak Amerikára kötelező érvényű, de hát a világ az nagyjából ebben az orvosi műszer témakörben azért Amerikát követi. Az ausztrálok rögtön is kezdték, és amikor Sydney-ben dolgoztam fellowként, és az ottani mesterem mondta, hogy hát menjek el Adelaide-be, mert ott egyedül ott volt még olyan robot, csak Adelaide-be, tehát nem Sydney-be volt, amit használtak a fülorgégészeten is, mert a Sydney-ben volt robot, de azt csak az urológusok használták, ez annyira új volt akkor. És én elrepültem néhányszor csak azért, hogy hetente egyszer először meglássam, megismerjem, aztán mivel volt ausztrál működési engedélyem, gyorsan ki is próbáljam és használjam a robotot az Adelaide-i kollégákkal, és nagyon meggyőzött rögtön az elején. Szögezzük le, hogy robotnak hívják, de ez nem robot, tehát ez egy telemanipulátor. Tehát az ember egy konzolnál ül, mozgatja a kezelőszerveket, és a betegbe belehelyezett, beledokkolt robotkarok operálnak. De ugyanabban a helységben vagyok, lehetnék egy szomszéd helységben, és lehetnék otthon a konyhába, miközben a beteg kórházban, vagy a nappaliban lehetne egy konzolom, de azért ez egyelőre nem rutin. Tehát a kórházban vagyok, vagy ugyanabban a műtőben, vagy egy szomszédos helységben, általában ugyanabban a műtőben, és a beteg csak olyan mozdulatokat kap a robottól, amiket én irányítok. Tehát ez egy úgynevezett master-slave system. Tehát master-slave a mester és szolga, a robot az nem dönt, nem csinál semmit önállóan. Tehát, hogy nézzem meg, mert hogy ez a jövő, és én elrepültem néhányszor, aztán kipróbáltam, és mikor Hamburgba szerződtem rá egy évre, akkor is ott egy darab robot volt, ugye most tizenvalamennyi van már. Egy robot volt Hamburgba, és nekem az volt az egyik feltételem a szerződéshez, hogy elindíthatom a fülorgégészeti alkalmazást. Tehát kapok, 2 hetente egy napot kaptam, így kezdődött. 2 hetente, nagyon nagy szó volt. Ugye egy robot volt, az urológusok használták éjjel-nappal, 2 hetente kaptam egy napot, és felépítettem a hamburgi programot, és így kezdődött ez.
Sokan valószínűleg még nem tudják, hogy mit is jelent a robotműtét. Az egyéb műtéti eljárásokhoz, tehát például a nyitott és a laparoszkópos műtétekhez képest, miben más a robot segítségével végzett műtét, illetve milyen esetekben érdemes a robotot használni?
Mire jó ez? Attól függ, milyen szakmában használjuk. Ha hasba használják, de én nem, mert én a szájon át használom, ha hasba használják, urológusok, nőgyógyász a kismedencébe, hasi behatolásból a kismedencébe, vagy a has többi részébe az általános sebészek, tehát jellemzően hepatobiliáris, tehát epeutak, máj, hasnyálmirigy, vagy pedig a upper GI, úgy mondják, a nyelőcső gyomor, vagy a kolorektális, tehát a vastagbél, meg a végbél tumorainak sebészeténél. Tehát minden kivéve a fülorgége, ugyanarra jó a robot, amire a laparaszkópia jó. Ugyanazok az indikációk elvégezhetők robottal, mint a laparaszkópia, ugye az közismert laikus nevén kulcsuk sebészet, magyarul nincs nagy metszés, hanem így néhány lukon keresztül mellett a műszeretne a kamera. A robot ugyanaz, mint a laparaszkópia, csak mozog a csukló izülete a műszernek. Ez egyetlen egy lényeges különbség van, mert ugye háromdimenziós kép van már laparaszkópiában, és igaz, hogy szemüvegkel hozzá meg kevésbé részletgazdag, de igazából a fő különbség az az, hogy egy laparaszkópos műszer az merev, tehát egy laparaszkópos csipeszt ki tudok nyitni, de nem tudom megpargatni, és kár, hogy nem látják, ez csak egy hangpodcast, de képzeljünk el csuklóüzületet, és a laparaszkópos műszer az egy olyan csukló, ami be van gipszelve, és csak a végén az ujjak mozognak, a robotnak meg leveszik a gipszét a csuklójáról, és mozog az egész keze. Tehát körbe tudom forgatni a műszert, mintha lenne egy csuklója a műszernek, és ezért a mozgékonyság a műszereknek sokkal sokrétűbb, a mozgás szabadság sokkal magasabb, ezért el tudok érni olyan területeket, amiket laparaszkóppal nem, vagy csak nagyon nehezen. Tipikus példa a varrás, hiszen próbálja meg valaki 2 merev karral varni, meg próbálja ugyanezt gipsz nélkül mozgó csuklóval, hát sokkal könnyebb mozgó csuklóval. És nem csak könnyebb, hogy nem arról van szó, hogy ki mennyire ügyes, vagy szorgalmas, vagy tehetséges, bár nyilván annak is van valamennyi szerepe, de az a jó műtéti eljárás, amit bárki meg tud csinálni. És a robotsebészet mindenre jó, amire a laparaszkópia jó. Ezzel szemben a fülorgégészetben ugye nincs laparaszkópia, hiszen a szájon átmegyünk, mert akkor nem kell laparaszkóp. A lézer a párhuzam nálunk. Tehát amit a lézerrel csináltunk régebben, mert az is merev, mint a laparaszkóp, a fényt nem tudja meghallítani. A lézer ugyanúgy fény, és ugyanúgy merev, mint a laparaszkóp, olyan értem, hogy nem lehet meghallítani, nem tudom bekanyarodni vele, a robottal be tudok. Tehát a szájon át eddig lézerrel, gégetumorokat, galattumorokat, most pedig Da Vinci-vel, hiszen körbe tudok nézni, és körbe tudom járni azt a tumort, amit el akarok távolítani.
És visszatérve még az első kérdésre, önnek mi segített beletanulni a fülorgégészetre alkalmazott Da Vinci technológiát?
Az, hogy részben jókor voltam jó helyen, ugye akkor voltam Adelaide közelében, amikor pont akkor voltam fellow, pont akkor volt egy ausztrál kollega, aki elkezdett fel operálni, amikor az FDA engedélyezte 2009-ben, meg hát kíváncsi voltam, és akartam. Mindennek az első és utolsó feltétel az, hogy akarni kell, tehát meg az, hogy ez a gyereki kíváncsiság meg kell, hogy legyen 10, akkor voltam 34-5 éves, tehát még fiatal és kíváncsi, és akartam, és nem sajnáltam a repülőjegyet, hogy akkor elmegyek hetente, mit egy időn át, hetente elmegyek Adelaide-be, ott alszom, hazamegyek, feleségemet egyedül hagyom azzal a két kis gyerekkel, aki akkor még kicsi volt, és már 4 van, de már azok se kicsik. Úgyhogy akarni kellett, meg nyilván volt lehetőségem, tehát opportunity, meg drive. És láttam, hogy ebből lesz egy jelentős változás a szakmába, és hát ezért, mikor Hamburgba pályáztam, és megkaptam az állást, akkor gyorsan belealkuttam azt, hogy nem tudták Hamburgba, hogy ez mire jó, hát urológusok használták, és mondtam, hogy de ez most már jó urológiaképbe is, ugyanaz a gép, ugyanazok a műszerekkel, úgyhogy legyenek szívesek hagyni vele operálni. Így jött, és hát akarni kellett, és hogy jöttek a betegek egy idő után, ugye ez nagyon meg híre megy, és már azért jönnek a betegek, hogy mert kérik, hogy akkor azzal operál. De persze ezt nem lehet mindig teljesíteni, arra kell használni, amire érdemes, ahol van értelme. Tehát nyilván betegek ezért jönnek, és akkor az én feladatom az, hogy megvizsgálom őket, és elmondjam, hogy lehet-e, van-e értelme, és mik az előnyei.
Látott, vagy tudott valahonnan külföldi példákból tanulni?
Hát onnan, ebből létből tudtam, ott persze mentem máshova is, tehát én rengeteg helyen voltam a robottal kapcsolatban, de utána a szakképzésen Brüsszelben, Párizsbe kaptam, aztán Amerikában is voltam többször, miért, tehát nyilván ez egy hosszabb, de ez mindig olyan, ha valami új, akkor nincs még kialakított, hogy mondjam, akkreditáció vagy vizsgarendszer. Nekem kellett még vizsgáznom, de ma hiszem, mert egy egészen vicces kis vizsgát kellett tenni Párizsba, tehát nem volt se nehéz, se hosszú, se bonyolult, hát mi voltunk az elsők egyike, és rá egy évre meg már annyival többen voltak, hogy akkor már élettem vizsgáztató megtanár. Úgyhogy, de az elején mindig így van, ha valami új dolog van, akkor az lesz az elején a tanár, aki a legelőbb kezdte, meg a legjobban akarta. Úgyhogy egy év után proktorá avanzsálta, tehát taníthatta. És persze egy még több, még exponenciálisabbat tapasztalt, nem csak a saját műtéteimet láttam, hanem másokét is. Beleszóltam, kijavítottam, tanítottam, és nekem emiatt ötszörös lett a tapasztalatom, hiszen mindenhol mentem közbe. Úgyhogy igazából nagy helyzeti előny az, ha valaki korán elkezd valamit, amikor nincs elterjedve, mert azóta is nagyon kevés Európa szerte akreditált proktor. Proktor ez a Da Vinci nyelvben proktornak hívják ezeket az oktatókat. Európában, Németországban vagy még mindig én vagyok az egyetlen, vagy most már van egy kollega Stuttgartban, erről hallottam ellentmondásos infókat, de hát maximum 2 vagyunk. Hogy még mindig nem vagyunk sokan.
És azt említette már ön is, hogy daganatok operálására használják a robotokat, esetleg kozmetikára vagy más jellegű műtétekre nem szokták.
Hát ha csak nem számít valakinek, hogy hogy néz ki belülről a szárnyák, a hátjája, akkor nem tudom elképzelni, hogy mire lehetnek hozni. Nem, ugye az a lényeg a laparoszkópnak is, meg a robotnak is, meg a lézernek is, hogy szűk helyekkel megyünk mélyre. Most a kozmetikai, esztétikai dolog az konkrétan a felszín. Tehát rekonstrukciós plastikáról, ez egy kisebb lemenyeket, tumor után hátramaradt defektusokat, mondjuk egy ilyen belső szárnyákra, hát a lebennyelbe tudok zárni a robottal. De ez rekonstrukciós plastika, nem pedig kozmetikai. Tehát nem, az, hogy esetleg arról már hallottam, hogy vannak próbálkozások, hogy emlőtumoroknál és bizonyos feltárokkal a Da Vinci segítségével elvégezni a tumorműtétet, majd a rekonstrukció egy részét is, de ez mondjuk a legújabb alkalmazás. De ezt se hívnám kozmetikai vagy esztétikai műtétnek, hanem egy emlőtumor utáni nyilván esztétikai igényességgel végrehajtott rekonstrukciónak. De hangsúlyozom, a lényeg az mindig az, hogy ne kelljen kívül vágni, hogy ne kelljen nagyot vágni, kis lukakon mehessek mélyre, szűk anatómiai terekre. A prostata azért lett a legelterjedtebb robotműtét, mert a kis medencében nincs hely. És ha függőlegesen megyek be, akkor a merev laparoszkóppa nagyon nehéz oldalirányú mozgást végezni, és a csuklós robotta meg könnyű. Tehát tipikusan olyan indikációk, olyan betegségek lettek a robotműtétnek a legnagyobb számban végzett műtétei, ahol nincs hely, ahol anatómiaiak szűk helyen viszonylag bonyolult, összetett mozgásokat kell végeznem. És ilyen a száj, a garat, ilyen a kismedence, Meg hát ilyen egy csomó zegzug a hasba, a máj meg a hasmellmirigy között, vagy bárhol a belek között, ahol egyébként fel lehet fújni széndioksziddal a hasat, és akkor van hely, de mégis bonyolult háromdimenziós mozgásokat kell végezni, amelyek a laparoszkóppal, ezzel a merev karral nagyon hosszú ideig tartanak, nehezek, és kevesen tudják jól megcsinálni. És pont ez a lényeg a robotnál, hogy sokan mondják, főleg idősebbek, hogy alt laparoszkóppal mindent meg tudod csinálni. Azt is, amit te robottal, azt én megcsinálok. Hogy azt mondja egy öreg fülorgégész, jaj, lézerre bármit meg tudod csinálni, azt is, amit te robottal. Igen, és egyébként lehet, hogy igaz is, de ezek az emberek 30 év alatt jutottak el erre, hogy idézőben mindent meg tudnak csinálni robot nélkül, és kevesen vannak. És egyébként milyen ára jutottak el ilyen műtétszámra, az megint egy más kérdés, mert a nagy részük egy igazi, diktatórikus, régi módi, hierarchikus, tulajdonos főnök volt. Ezt nyugodtan lehet így állítani, akár Magyarországon, akár Németországban, Amerikában, angol száz országban kevésbé. De a tipikus, kontinentális, hierarchikus rendszerben ezek a híres nagy neveknek a nagy része bizony kőkemény diktátor volt középkorúként, főnökként, öregkorukra néhányan megpultak, néhányan nem, de nem ez a cél. Az a cél, hogy sokan kiégés nélkül, kerékbetörés és pszichés kínzás nélkül, diktátorfőnök nélkül, normál életminőségben boldogan 40 éves korukra körülbelül igazi, vagy még korábban, igazi rutinos, nagy számban embereket jól meggyújtani képes operatőrök legyenek. Nem egy-két zsenire van szükség, hanem sok átlagosan jóra, vagy lehet kicsit jobb is az átlagos, nem? Tehát az átlag az attól, akkor jobb lesz az átlag. Ha mindenki jó, akkor jobb lesz az átlag.
És ha egy klinikán rendelkezésre áll műtőrobot, akkor ki dönt arról, hogy mely műtéteket végezzék annak a segítségével?
Az, hogy melyik műtéteket, azt nem is az orvos dönti el. Az orvos dönti el, de ez abszolút egyértelmű indikációs csoportok vannak. Amit laparaszkók megcsinálnak a sebészek, azt meg tudják csinálni robottal, és amennyiben van kapacitás, pénz, műtéti idő, akkor jobb robottal csinálni. A fülorgégészetben pedig, ugye én, mint tumorsebész, meg a helyettesem is most kezdett el robottal operálni, a korábbi helyettesem egész jól kiképződött már. Tehát nyilván nem akarok egyedül lenni, vagy senki nem akar egyedül lenni egy osztályon, hogy nem lehetek beteg, nem lehetek szabadságra. Tehát nekem is érdekem az, hogy több kollégám tudja csinálni azt, amit én. És hát együtt döntjük el, meg ugye minden komoly tumorközpontban van egy tumorboard, vagy onkotím magyarul, ma Magyarországon valamilyen onkotímnek hívják itt, meg tumorboardnak. Egyik se német, meg egyik se magyar. De az a lényeg, hogy egy multidisziplinális döntés. Tehát nekünk minden hétfőn összeül az onkológus, a radioterapeuta, a patológus, a fülorgégész, sebész, mindenki. És akkor együtt döntjük el, hogy melyik betegnek mi a legjobb. Együtt egy kompromisszumos javaslatot terjesztünk elő, és a beteg dönt a végén. Ez általában nem is annyira kompromisszum. Van olyan, hogy én mondjuk azt mondom, hogy operálni kéne, a radioterapeuta meg azt mondja, hogy inkább besugarazni kéne műtét helyett, vagy műtét előtt. Van ilyen, de akkor ez egy szakmai vita. És a végén kénytelenek vagyunk egy ajánlást megfogalmazni. És akkor vajon, hogy én engedek, vajon, hogy ő enged, de nem egymás kedvéért, hanem nyilván beteg érdekébe. És van, hogy én mondom azt, hogy ezt nem lenne jól megoperálni, mert olyan, ugyan tumormentessé tudnám operálni, de olyan funkcionális veszteségei lennének, hogy nem éri meg neki. Vagy azt mondja a sugaras, hogy inkább operálja meg, mert aránytalanul nagy, sok mellékhatása lenne egy teljes besugárzásnak, szerinte jobb lenne a betegnek egy minimál invazív műtét. Tehát ez egy abszolút kollegiális, de a szakmai irányelveket szem előtt tartó vita, jó értelmű a vita, hogy megbeszélés, ez minden héten van szerintem minden komoly kórházban, úgyhogy együtt döntünk arra, hogy ki lesz robottal operálva, és ki máshogy, vagy ki nem lesz operálva.
A páciens szempontjából milyen előnyökkel jár a robot műtét? Amellett, hogy például kevesebb időt vesz igénybe, és kevesebb sérülést okoz egy ilyen műtét, vannak további előnyei?
Kevesebb a vérveszteség, kevesebb a járulékos szövet károsodás, rövidebb is, igen, hamarabb megvan. De a megfelelő indikációra, tehát nem mindenre. A fülorgégészetben ez tipikusan egyébként nem túl bő, tehát nem túl tág az indikációs kör. Szájgarat, algarat és a GG-nek a hangszalag feletti területe. Tipikusan ez a három. Ezeket elég sok beteget lefed, de nem egy nagy terület. Ezeket érdemes, itt van előnye a robotnak. Itt tudok gyorsabb lenni, mint Razerrel, itt tudok minimál invazívabb, vagy minimálabban invazív lenni, mint nyitott műtéttel. De ezeken a területeken az, hogy megéri, azt olyan értelemben, nem anyagilag mondom, hanem hogy érdemes használni a robotot, mert van előnye.
Végeztünk egy kis mintás véleményfelmérést arra vonatkozóan, hogy hogyan állnak az emberek Magyarországon ahhoz, hogy robot segítségével operálják meg őket, és ennek az eredménye is az lett, illetve személyes beszélgetéseim során is azt tapasztaltam mostanában, hogy többekben van egyfajta aggály, távolságtartás a műtőrobotokkal szemben. Többek sem engednék szívesen, hogy robot segítségével műtsék meg őket. Ezzel szemben, ahogy hallottam önnek az egyik interjújában, Németországban nyitottak erre az innovációra a páciensek, gyakran kérdeznek a robotműtét folyamatáról. Ön szerint, ha van az emberben egy ilyesfajta aggály, félelem, azt mivel lehet eloszlatni? Bár most felsorolta néhány előnyét a robotműtéteknek, azok ismertetésével bizonyára, de esetleg más még segíthet?
Aki fél, vagy a szótól fél, azt annak el kell mondani, hogy ez nem magától operál, hanem ez egy műszer. Ez egy rém meghosszabbított, megfinomított, levékonyított kezem, kész. Hát ezt szerintem 5 mondatban lehet mondani, és el is mondom naponta többször, de a betegek meg megnyugszanak. Hát, szerencsétlen a szó, mert ugye ez nem robot, tehát nem, ez egy telemanipulátor. Egyébként most már maga a cég, az Intuitive Surgical, aki a Da Vinci-t gyártja, most már gyakorlatilag azt preferálják, hogy Da Vinci sebészet. Tehát nem is mondjon a robot, hogy persze a TORS, a Transoral Robotic Surgery, az még mindig, ez meg is fog maradni a TORS, mert annyira elterjedt ez a betű, hogy TORS. De minimál invazív robot asszisztált sebészet is lehetne hivatalosan, meg mondjuk is így sokszor. Hát szerintem ezek pármondatos beszélgetése eloszlatható.
Azt tudjuk, hogy a jelenlegi robotok nem önműködőek, hanem a sebész vezérli egy konzol segítségével az eszközt. Ön szerint a közeljövőben várható, hogy ezek a robotok sokkal inkább önműködőek lesznek, emberi vezérlést nem, vagy csak alig fognak igényelni?
Hát, ugye alapvetően ez nem egy technikai kérdés, mert technikailag már most is lehetne ennél jóval automatizáltabb, vagy mesterséges intelligencián alapuló mozgásokat, látja a szövetnek a színét, látja, milyen fények verődnek vissza, analizálja felszíne, tumoros, nem tumoros, szerintem ebben lehetne már bőven többet. Alapvetően egy jogi kérdés, vagy biztosítás technikai kérdés. Tehát itt az a kérdés, akarjuk ezt? Vagy hogy egyáltalán a rendszer, hát én akarom-e, az egy kevésbé fontos kérdés, mert nyilván minél többet operál a helyettem a robot, én annál kipihentebben mennék haza, de annál kevésbé érezném, hogy szükség van, hát kicsit zavarna is valószínűleg, hogy mikor leszek munkanélküli. De az a kérdés, hogy a biztosítók, vagy a felelősség, a jogi háttér, műhiba, ez hogyan lehetne megoldani ezt a nagyon bonyolult kérdést. Ha valami hiba történne, már pedig nyilván történne akkor is hiba, hogyha a robot csinálja. Ki a felelős, a robot gyártója, akkor az, aki bekapcsolta, az, aki átnézte, karbatartotta, vagy mégiscsak van egy sebész ott a műtőben, aki felügyelés, mit tudom, szükséges, de megnyomja a piros gombot, hogy stop. Mi van, ha vérzik valami váratlan anatómiai helyen, és a gép nem tudja állítani, akkor most én kiveszem a robotkarokat, beugrok vérzést csillapítani, de ha nem én okoztam a vérzést, akkor elvárható-e tőlem, hogy meg tudjam állítani. És nem tudom megállítani, mert meghal az asztalon. Most kimegy börtönbe, vagy kiáll a bíróság előtt. Az, aki nem tudta elállítani azt a vérzést, amit a robot csinált. Tehát szerintem ez egy nagyon bonyolult kérdés. Én szerintem nekem 20 éve van hátra a karrieremből. Szerintem ez nem fog sokat változni a következő 20 évben. Nekem ettől nem kell félnem, de az is nagyon érdekes, hogy egy beteg akarja ezt, mert azért az intuíció, ugye, hogy működik az AI, vagy MI-nek mondják Magyarországon, Hogy működik? Úgy működik, hogy minél több adatból, statisztikailag minél valószínűbb, minél relevánsabb egy algoritmus döntést hozni. Hogy fog működni az iKnife? Ugye ez is egy magyar dolog, illetve ez egy magyar dolog, a Takács, azt hiszem Zoltán, a Imperial College-ban hallottak róla, de mert régi dolog, ez is már szerintem 10 éves, hogy vágják a elektromos kauter, elektromos szikével a szövetet, felszabadulnak bizonyos égéstermékek, ezeket egy tömegspektrométer analizálja, és megmondja, hogy tumor vagy nem tumor. Ez annál okosabban tudja megmondani, hogy tumor vagy nem tumor, minél több ilyen műtétet végzett, akkor, hogyha jön a tumor határon operál, akkor mit nem van benne? 5% tumorsejtből származó égéstermék a egészséges oldalra meg van 95%, nem tudom. Minél nagyobb a minta, annál pontosabb közelítéssel tudok iterációval döntést hozni. Most ugyanígy fog működni az önműködő robot, ha lesz. Megnézi a tumort, nyilván analizálni fogja az égésterméket az elektromos szikéből. Nyilván lesz egy optikai analízis, a megnézett tumor felszínét, meg az egészséges felszínét. Ez is 10 műtét után pontatlan lesz, 1000 műtét után pontos lesz. Meg nyilván nem egyenként, hanem ez akkor ez lesz egy központi adatbázis. Tehát nyilván technikailag meg lesz oldva minden. De az a kérdés, hogy soha nem lesz hibátlan, mindig lesz egy minimális hiba százalék, vagy hiba ezrelék, na akkor ki fog bíróságra állni? A robotot gyártó cég, vagy az orvos, vagy bárki. Tehát én nem hiszem, hogy ez a való életbe nem életszerű szerintem, ma még, a mai agyunkkal.
És most, hogy még nem önműködőek a robotok, és konzollal vannak irányítva, most előfordul esetleg hiba, hogy mégsem oda mennek a robot körül.
A robot hibája az ember hibája. Ha a robotnak a karja egy rossz mozdulat, vég, az én mozdulatom. Hogyha a két kar összeakad, akkor én mozgattam rosszul. Hogyha a... Tehát nem, ez abszolút egy emberi műtét, csak egy műszer. Ugye az esküvői tanom, jó barátom, pilóta, ő mondta mindig régen, hogy minden repülőgép baleset pilóta hiba. Az is, hogyha technikai hiba vagy műszaki volt, mert nem nézte át, nem járt a körbe, nem nézett bele a hajtó, mit? Tehát minden vissza... És gyakorlatilag ugyanaz a robotsebészet, olyan, mint a repülés. Ugyanúgy van checklista, ugyanúgy van szigorú kommunikáció a konzolnál ülő sebészt meg a betegnél levő személyzet között. Ugyanúgy mindent ellenőrizni kell, ugyanolyan standard protokolloknak SOP, tehát nem foghatjuk a robotra most még. Ez egy indikációs kérdés. Mi az, ahol előnye van a robotnak, mi az, ahol nincs előnye a robotnak? Van egy pluszköltsége, tehát nyilván a pluszköltséget nem tudom mindenhol indokolni, ott nem is csinálom. Ez a műtételkénti 800-900 eurós pluszköltség, ez nyilván, hogyha évente csinálnak 100-at, akkor ez már egy szabad szemmel látható összeg. Ezt értelmesen kell felhasználni. Tehát csak akkor érdemes használni, amikor a betegnek előnye származik belőle.
És ahogy említette, Németországban van jelenleg 141 klinikán robot, Da Vinci robot, ezzel szemben ugye Magyarországon 4 van, a Semmelweisen, az Országos Onkológiai Intézetben, van egy a Jan Ferenc Kórházban és a Pécsi Tudományegyetemen, és 2023. januárjában a Pécsi Tudományegyetemen ön is segítkezett ott az első Da Vinci műtétben.
Fülorgégészetet még csak ott használják. A pestieket még csak a hasi, meg nőgyógyászati, urológiai kollega használják. Tehát fülorgégészeti robot először Pécset volt. Ugye dupla konzolos, ez egy nagyon jó döntés volt, hogy a pécsi robot az dupla konzolos. Lehet, hogy a pestiek is, nem is van, még nincs még fülorgégészeti alkalmazás. Egy dupla konzolos robot, egymás mellett, vagy egymáshoz közel ülünk, és mint a tanuló vezető az autó, hogy át tudom venni a kontrollt, tehát át tudok lépni a fékre, vagy a gázra, vagy a kuplungra, és át tudom venni az egyik konzolról az irányítást a másikról, vissza tudom adni, tehát ez nagyon-nagyon ideális tanítási feltétel, tanulási feltétel volt, nagyon jók is voltak a magyar kollégák, úgyhogy csak abba bízom, hogy folytatni fogják, nem ők, mert ők folytatnák, hanem most megint egy ilyen egészen érdekes finanszírozási helyzet van, hogy most újra meg kell indokolniuk, és újra gyakorlatilag a fenntartó szerv, vagy a finanszírozó szerv, és nem is tudom ezeket, hogy hívják már, de mindegy, szóval a lényeg az, hogy valamilyen állami szerv most arra kérte őket, hogy ezt most újra meg fogják vizsgálni, hogy érdemes-e. Most, hogy 12 műtétet leoktattam, meg megvettek 4 robotot, a 4 robotot együtt kb. 10 millió euró nagyjából. Nem tudom, magyar árakat, Magyarországon minden drágább, a robot is drágább, mint itt. Tényleg egyébként egészen abszurd, hogy mennyivel drágább Magyarországon minden. Tehát megvettek 10 millió euróért 4 robotot. Plusz a műtétenkénti plusz költség is több, mint itt. De minimum egy 1000-es műtétenként, de inkább több. Plusz mozgattak proktorokat, ismerőseimet is, általános sebészt Németországból, Nürnbergből, Frankfurtból, urológusokat külföldről, nőgyógyászokat külföldről, engem. Tehát hatalmas felkészülés, idő, energia, pénz benne volt abban, hogy elinduljon ez a program Magyarországon. Ott vannak a robotok, meg vannak véve. És most újra el kell kezdeni bizonygatni a magyar kollégáknak, hogy kell, meg hogy érdemes. Kicsit késő van ehhez szerintem, mert akkor talán a 10 millió euró robot vásárlás előtt kellett volna ezt. Nyilván megkérdezték előtte is. De hát olyan szintű nemzetközi evidencia van már, hogy ezt most így néhány hónap után újra megkérdőjelezni, vagy újra arra kérni a kollégákat, hogy bizonygassák az előnyét. Na. És csak azt remélem, hogy a finanszírozással nem lesz gond, mert egyetlen egy dolgot mindenképpen neki kerülni azt, hogy ott vannak a robotok, és keveset használják őket. Ezt mindenképpen el kell kerülni. Mondván, hogy drága, akkor csak a nehezeket, most ez a lehető legkézenfekvőbb és logikusabb csapda, hiszen ha azt mondják, hogy na drága, akkor ugye egyre kevesebbet operálunk vele, vagy csak azt, ahol nagyon-nagyon kidomborodik az előnye, azok a nehéz esetek. Na most, ha csak a nehezeket csinálom vele, akkor honnan van a rutin, honnan van a volumen, amitől én egy rutinos tapasztalt robotsebész vagyok. Akkor ha csak a nehezeket csinálják idézőjelben, csak a ritka nagy, meg a még azt is el tudom kézni, csak a önrészt fizetni hajlandó betegeket, simán lehet ezt, hogy akkor robotműtét felára plusz nem tudom mennyi. De azt jelenti, hogy nem lesz elég sok rutinos robotsebészünk. Lesz néhány, aki látott már robotot, meg néhány, aki operált. És pont a nehéz esetek lesznek kevésbé jól megoperálva, hiszen rutintalanok maradnak a kollégák. És nyilván a komplikációs ráta is sokkal magasabb lesz, mint hogyha rutinosak lennének. Ezt mindenképpen el kéne kerülni. Van rá példa a nagyvilágban, hogy így volt, de nagyon remélem, hogy az nem így lesz.
Egyébként ön is tanított be a robot kezelésére kollégáit, hogy milyen hosszú egy ilyen felkészülés, vagy amíg hát kebb kvázi rutinná válik, az megint nyilván egy hosszabb folyamat, vagy hogy vannak esetleg valami vizsgák, amiket teljesíteni.
Ugye az a kiinduló pont, hogy az legyen robot konzolsebész, hogy azt érdemes kiképezni, aki egyébként robot nélkül már jó. Tehát aki mondjuk tapasztalt szakorvos, több éves jó rutinos tapasztalattal rendelkezik. Ugyanúgy a tumorokat ismeri robot nélkül, sokat operált, és ezeket a kollégákat érdemes kiképezni a robot irányába, és onnantól kezdve, hogy valaki egy rutinos lézersebész mondjuk nálunk, vagy egy laparoszkópos segész az urológusoknál, onnantól kezdve ezt nem nehéz megtanulni. Tehát igazából ez egy technikai kérdés, én mindig azt szoktam mondani, hogy az első néhány, első 10-20 műtét ez legyen nem tumor, tehát egy jó indulatú bármi, mondjuk mondok egy banális példát, mandula műtét kirurgiaszaknál, hiszen az első 10-20 műtétnél még mindenképpen a robotra kell figyelni, a műszerre, a hosszabbított kezemre, nem a tumorra. Amíg addig azzal vagyok elfoglalva, hogy kezelem a robotot, addig nem tudok a tumorra koncentrálni. Tehát onnantól kezdve szabad tumort operálni, ami a lényeg az egésznek egyébként, hogy az ember rutinossá vált mondjuk jó indulatú műtétek kapcsán. Pont ezt csináltuk most Pécsen, de a néhány utolsó műtét az már tumor volt, tehát nem csak az első műtét, hanem az első tumorműtét is Pécsen volt, amire nagyon büszke vagyok, nagyon örülök neki, hogy ott lehettem és segíthettem ebbe, és nem hosszú a learning curve. Tehát én szerintem egy 35-40 éves rutinos kollega ha tényleg rutinos, és ha tényleg jó robot nélkül, akkor 20-25 műtét után már biztonságos és jó. Kozmetikai vagy esztétikai indikációhoz egyébként tágabb értelemben hozzátartozik a pajzsmirigy. A hagyományos pajzsmirigy műtét mindig látszik. Tehát ugye ez nem nehéz eldugni a nyakat, csak télen, sál, kabát, garbó. De az év nagy részében látszik a nyak. Fontos nekik, hogy ne legyen heg a nyakukon. És ezért kialakították a koreaiak, főleg dél-koreaiak kezdték, a transaxillális pajzsmirigy robotsebészetet, a hónajon keresztül. Ezt én is csináltam sokáig. Aztán utána volt egy fül mögötti behatolás, ami most még nagyjából divatban van. A transaxillális már nincs divatban, hogyha így mondjuk. És az a retroaurikulás, ez a fül mögötti, ez a módosított facelift, tehát amit az arc faceliftjére használnak, annak a meccés vonalából megyünk be. Ez is még nagyjából még elterjedt, és most jön a legújabb, már az is már 3 éves legalább, vagy 4, amikor a szájon keresztül, de nem a szájfenéken, tehát a fogak előtt, az alsó fogsor előtt, az ajak mögött. Tehát ugye, hogy mondják, szájpitvar, vestibulum oris. Tehát itt a fogak előtt, és akkor nyak bőre alatt ide. Ez tűnik a legjobbnak most, mert abszolút nincs külső meccés, se a fül mögött, se a hónajba. Szájon belül nem látja senki, utána azt a heget, amit megvárunk. És a lehető legközelebb van a pajzsmirigyhez, tehát tényleg innen 10 centi. És ezt én még nem csinálom, abban az egy okból kifolyólag, hogy amikor erre a kurzusra beiratkoztunk, pont jött a korona. Baltimoreban van egy nagyon jó kurzus, annak a Johns Hopkinson, és hát azt lefújták, mert ugye nem volt se repülő, se semmi, ez volt 2020 közepén, és azóta még nem volt időm, mindig volt más dolgom, de ezt hamarosan megcsinálom, és akkor ezt a szájpitvari behatolást fogom én is preferálni, mert a hónajit azt abba hagytam 3-4 éve, mert egyszerűen beláttam, hogy elképesztően sok a plusz preparálás kicsi nyereségért. Bemegyek a hónajba, a mellizom fölött, hát az egy 15 centis alagút, amit fölemelek egy két tenyérnyi területen, az eleve egy óra pluszba. Akkor akármilyen jó a robot, nagyon szűk, hosszú alagút van, tehát végülis nagyon nehéz jól csinálni. A koreaiak az egyetlen ország, a dél-koreaiak, ahol ezt a mai napig nagy számba csinálják, mert sehol máshol nem volt olyan számú beteg kereslet rá. És ennek kulturális oka van, valahogy miatt Dél-Koreában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában stigmának számít, hogy egy nőnek heg van a nyakán, nem tud se férhez menni, se jó állást kapni. Nem. Tehát valami miatt ennek van egy kulturális stigma jellege, ezért ott bármilyen pici pajzsmiri műtétre van szükség, soha nem akarnak még egy pici meccés csarnokon, hanem bárhonnan csak nagyon nyakról. Tehát nekik az is megéri, kulturális olyan fontos, hogy megéri ez a plusz másfél óra, felemelik, tovább van kórházba, igazából ugye ez azért egy ellentmondásos dolog, mert a robot az egy minimál invazív eljárást tesz lehetővé, szinte minden területen, de ez egy maximál invazív műtét. Tehát pont, hogy nem minimál invazív, maximálisan kozmetikai, és maximálisan invazív, hiszen a pajzsmirigyhez, míg oda jutok, két tenyérnyi szövetet megmozgatok. Még aránytalan. Arról nem is beszélve, hogy pláne, hogy fiatal nők a fő célcsoport, vagy hát akik akarják, hogy ne legyen hölgyenakon, egészen abszurd, hogy a mell fölötti terület néha elveszti az érzékenységét pont emiatt az emelés miatt. Tehát most ezért aztán szépen ez vissza is szorul. És nekem Hamburgban még sok ilyen betegem volt a 2010-es évek elején, 13-14 volt ennek a csúcsa világszerte, mondjuk Koreán kívül mögött, előtt és meg utána, és most mai napi százával ezrével csinálják. És Hamburgban még volt egy érdekes populáció, férfiak, középkorú férfiak, akik ezt kérték, és nem esztétikai okból, hanem azért, hogy ez általában kikötő, mert nagy a kereskedelem, ott rengeteg az üzletember Hamburgban, vagy Frankfurtban is, csak most már nincs ennek divatja bankárok. Hogy azt mondták, hogy ha golfoznak, vagy tenisz, nem akarják, hogy lássa a sport, tenisz, vagy golfpartnerük, hogy heg van a nyakukon, mert hogy elkezdenek spekulálni, potenciális business partnerek, hogy akkor hoppácska, operálták, lehet, hogy tumora volt, lehet, hogy mit tudom én, nem is fogom sokáig élni, akkor inkább mással kell küzdeni. Abszurd, de egy ilyen szigorúan, hogy mondjam, nyereségorientált üzleti világban abszolút érthető. Úgyhogy néha vicces volt, hogy megjelenik egy ilyen 50-es, kicsit elhízott koma, és azt mondja, neki okvetlenül, ha hónapban vegyem ki a pazsnit, és akkor megkérdeztem, hogy miért? Most ne haragudjon, nem fog tőle úgy összességében sokkal attraktívabban kinézni, ha nincs hely a nyakán. Persze udvariasan mondta, és mondta, hogy nem is azért, hanem ezért, mert hogy nehogy lássa valaki, hogy neki műtétje volt. Tehát igazából egy ilyen magánéleti vagy privacy kérdést csinálta belőle, és ez nagyon érdekes volt látni, hogy kik jöttek ezzel a kérdéssel, meg is csináltam a hidet. Fárasztó, hosszú, nehéz, és igazából Európában meg Észak-Amerikában nem lett belőle rutin, csak Ázsiában. De ez egy kozmetikai indikáció. Aki eldönti, hogy szeretne robottal operálni, szeretne elkezdeni robottal operálni, annak van egy lépésről lépésre teljesítendő kurrikulum. És ezt részben egyébként nagyon okosan a cég követeli meg. Hiszen a robotot gyártó és forgalmazott cégnek is érdeke, hogy ne csinálják hibás műtéteket az ő robotjával. Hiszen hogyha utána az jelenti, mert az újságban, hogy a robot megölte a beteget, az a cégnek se jó. Senki nem, a betegnek a legrosszabb, de az orvosnak se jó, meg a cégnek se jó. Tehát igazából ezt a képzési algoritmust, ezt a cég kezdte el nagyon komolyan megvalósítani. A cég fizet az oktatókat is, engem is. Bárhova oda megyünk és segítünk, a cég fizet, nem a kórház. Szerintem ez nagyon nagy dolog. És akármilyen drága, az elmúlt 10 évben nem lett drágább. Tehát nominálisan ugyanannyi maradt, magyarul reál értében jóval olcsóbb lett. Azért is jó, mert reprodukálható. Tehát ugyanúgy a szimulátor miatt, meg a standardizálhatósága miatt szerintem az oktatás a nyitott műtéteknél is hasonlónak kéne lenni, mint a robotnál. Szerintem vissza is fog csatolni abszolút pozitív értelemben, hogy ezeket a standardizált step-by-step oktatási lépcsőket át lehet ültetni a nyitott sebészetre is majd szerintem, csak ez ugye a robottal kezdődött, de szerintem ez a fajta didaktikai folyamat, ez nagyon-nagyon szükséges lenne a nyitott műtéteknél is. Azért, hogy statisztikailag kiértékelhető legyen, standardizált, mert ne függjön attól, hogy életben marad beteg, hogy hova megy. Hogy nagyjából minden ugyanazt kapja. Ne függjön attól az élet, hogy hova született, vagy hol lakik.
Ez egy remek végszó, Balázs. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én mindenképpen hasznos és érdekes dolgokat tudtam meg a robotsebészetről, remélem, hogy a hallgatóink is. A hallgatóinknak pedig köszönöm a kitartó figyelmüket, várjuk Önöket majd a következő adásainknál is. Viszont hallásra!
Köszönjük, hogy a MedIT-vel tartottak. Váljék egészségükre!